Elhatároztam, hogy életem során a világból felfedezek annyit, amennyit csak tudok. Felmásztam a felső csarnokhoz, ahol a felhők lassú menetben vonulnak, és szobrok tűnnek fel hirtelen a ködből. Felfedeztem az elárasztott csarnokokat, ahol a sötét vizeket vízilílium szőnyeg borítja. Láttam az elhagyatott csarnokokat északon, ahol a mennyezetek és padlók, néha még a falak is összeroskadtak, és szürke fénycsóvák oszlatják szét a homályt. Így ír a Piranézi című regény hőse a helyről, ahol él. Mióta? Miért? Hogyan került ide? Mi dolga van itt? Nem tudjuk, sőt, ő sem tudja jó ideig. Olyan regény ez, ami elandalít, aztán csavar a történeten egy óriásit a szerző, Susan Clarke, a Holló király című nagy sikerű fantasy írója. Az említett csavarról persze nem beszélhetünk, de erről a rendkívül igényes és teljesen meghökkentő szövegről mindenképpen. Molnár Berta fordította a Piranézit. Arra kérem, mondja el, tulajdonképpen hol van az olvasó, amikor belép ebbe a világba.
Nagyon a misztikum és a valóság határán lebeg. Az első néhány fejezetben bevezet minket a naplóíró, emlékezésíró, akiről kiderül, hogy ő maga Piranézi. Egy hatalmas, nem is tudom elképzelni, hogy mekkora kastélyban, házban, azt nem tudjuk, hol vagyunk, egy óriási épületben, a világ maga egy nagy épület, rengeteg hatalmas teremmel, ami tele van mindegyik terem szobrokkal, oszlopokkal, kis szoborfülkékkel, lépcsősorokkal és átjárókkal. Az elején ezzel indult tulajdonképpen a történet, hogy Piranézinek ebbe a leírásába csöppenünk bele, hogy hogy is néz ki ez a világ, hogy ezek a termek hogyan vannak, akkor a különböző természeti jelenségek ugye időről időre bizonyos csarnokok megtelnek plafonig vízzel, és aztán ezek elvonulnak. De hogy hogy kerül oda az óceán a házba, meg hogy hogy néznek ki ezek a felső csarnokok, középső csarnokok, alsó csarnokok, tehát tényleg az eleje az olyan, mintha egy kicsit szürreális teremtéstörténetet olvasnánk, és Piranézi elmeséli nekünk, hogy hogy néz ki a háznak, ami a világ is egyben, hogy néz ki ennek a felépítése.
És hogy abban szinte egyedül van. Azért mondom, hogy szinte, mert vannak holtak, akikhez ő eljár, és ételáldozatot
mutat be. Igen, meglátogatja őket, visz nekik ugye enni, inni, beszélget velük, vagyis hát ugye ő beszél hozzájuk, elmeséli, hogy milyen tapasztalatai vannak, mik történtek vele ott a csarnokokban. És van egy élő szereplő is, ő is elég hamar a színre kerül, a másik. Piranézi így hivatkozik rá, hogy ő a másik. Piranézi egy tudós, ez is kiderül az elején.
És fiatal,
de saját magáról is ilyen becsült értékekben nyilatkozik, hogy körülbelül ennyi éves vagyok, körülbelül x centi vagyok, a másik is nagyjából ennyi idős, és ilyen a testalkata. És Piranézi ugye kiderül az elején, hogy egy tudós, aki azért tud minket ilyen jól beavatni ebbe a világba, ebbe a házba, mert hogy ő az életét annak szentelte, hogy feltárja a háznak a gyönyörűségeit, és minél alaposabban és minél pontosabban megfigyeléseket és feljegyzéseket készítsen, katalógust vezet a szobrokról, leírásokat készít, hogy milyen útvonalak vannak. Egy szorgos tudós kíváncsiságával tölti itt a napjait ebben a furcsa világban. Ki tudja mióta, vagy hogy került ide. Ezeket innen nagyon tudjuk, minthogyha egyszer csak kinyitottunk volna egy Piranézi által írt naplót, és ott elkezdenénk olvasgatni a feljegyzéseit.
A Science Fiction-on edződött olvasó azt érzi, mint amikor egy regényben valami világégés után vagyunk, és egy ember marad, maximum kettő marad életben.
Igen, de ezt se tudjuk pontosan. A holtakról szóló leírásaiból sejtjük, hogy azért ott éltek emberek, de hát ott is egy tizenpár holtnak a csontvázát tudja ugye Piranézi felfedezni, meg gondozni. Tehát, hogy azért tömegek ott nem éltek.
Azért csaluk a ház kifejezés, mert mondjuk azt mondja, hogy egy csarnok, ahova ő el szeretne jutni, az 3,5 óra járásra van. És az olvasónak egyszerűen az az érzése, hogy lehet, hogyha az egészet be akarna járni, ezt az egész épületrendszert, akkor nem is tudná. Tehát olyan, mint egy labirintus, aminek nem tudjuk, hogy van-e vége egyáltalán.
Abszolút, nem? És ez a labirintus metafora is, ez nagyon erősen benne van, és végig kíséri a történetet. Ahogy ő ír erről az egész világról, áthatja az egészet egy ilyen vallásos áhítat. Mint a régi korokban, amikor az emberek a természet különböző elemeiben isteneket imádtak, mondjuk. Tehát, hogy ő az egész őt körülvevő világhoz egy ilyen rettentő vallásos áhítattal fordul, mindent szeretettel és naív boldogsággal és hálával fogad. Vele szemben, ami nagyon erősen kiütközik, és Piranézi számára is egy ilyen fájó pont, hogy a másik, ő pedig egy nagyon racionális, nagyon nyers, nagyon tudós tudósként fordul ehhez az egész világhoz.
Ő mit keres? valami tudást.
Nagy és titkos tudást keresik Piranézivel, ez a közös projektjük. Ők maguk sem biztosak benne, hogy mit keresnek, tehát csak feltételezéseik vannak róla, hogy ha megtalálják, akkor mi mindenre lehetnek képesek, például majd tudnak repülni, vagy halhatatlanná válnak, de hogy ezek is csak ilyen feltevéseik, és ennek érdekében végeznek különböző kutatásokat, a másik mindenféle szertartással próbálkozik, hogy hogyan fogja megidézni ezt a tudást, de mégis annak ellenére, hogy ugye ilyen ősi szertartásokat végez, minthogyha ez a spirituális, tényleg ez az áhítat, ami Piranéziben megvan, ez abszolút hiányzik belőle látszólag. És ez az ő közös munkájuk, ezért találkoznak minden héten kétszer a megadott időben.
És nagyon furcsa dolog jutott eszembe, hogy így hallgatlak, meg gondolkodom, hogy milyen hatása volt ennek a regénynek. Mint hogyha egy ilyen meditatív állapotba kerülne az ember.
Ezt én is feljegyeztem magamnak, hogy azáltal, ahogy ugye például a dátumozás is egy ilyen visszatérő formula, ahogy megvannak ezek a nagybetűzések, ezek a csarnokoknak a nevei, elnevezései, amik sokszor visszatérnek. Ezektől, mintha tényleg egy ilyen meditatív ima lenne, ami szintén ugye nagyon szépen így belesimul Piranézinek ebbe a gondolkodás módjába, vagy életmódjába, és tényleg az egész szöveg olyan, mint hogy egy ilyen kicsit emelkedettebb ilyen filozófiai értekezést olvasnánk, meg hát ugye Piranézi is elelmereng. De közben meg, hogyha megnézzük, akkor az ő nagyon emelkedett gondolatai, meg az életét átható áhítat, ez közben hogy nagyon ellentétben van az ő rettentő puritán életmódjával.
És egyszer csak összeütközésbe kerül ez a lehetséges vagy volt külvilág apró jeleivel, mintha valami kis piszok lenne, ami ebben a rendszerben értelmetlen.
Igen, az elején ez az egész nyelvezet, meg a maga az egész elbeszélés az nagyon furcsa, vagy ilyen nehezen befogadható lehet az olvasónak, de aztán tényleg utólag, ha a könyv végére értünk, akkor abszolút érthetővé válik már az eleje is. Ugye egy ideig a múltbeli feljegyzéseit olvassuk. És aztán eljön egy pont a regény során, amikortól kezdve már teljesen jelen időben Piranézivel együtt élünk át mindent. Tehát, hogy itt nincsen egy ilyen mindentudó elbeszélő, vagy nincsenek utalások arra, amit esetleg más tudhat. Tehát mi mindent, amit tudunk, az Piranézin keresztül látjuk, érezzük. És gyakorlatilag vele együtt ilyen sokként, meg döbbenetként ér minket mindenféle felfedezés.
A másik mindig azt mondja meg, hogy Piranézi mire ne gondoljon. Ad neki feladatot, de hogy mintha szabályozni akarná, hogy lehetőleg ne gondolkodjon
önállóan,
ugye? Igen. És mintha még az élete is veszélybe kerülhetne akár Piranézinek emiatt. Hogy
holott sok mindent ugye meg Piranézi tud, például ugye az árapályok időpontjait, hogy mikor jönnek a dagályok, tehát egy rengeteg mindent kitapasztalt, megtanult saját magától. Ilyen szempontból meg ugye a másik teljesen rá van szorulva Piranézire, aki abszolút kiigazodik a labirintusban. És igen, az emberi tényező az, amit ő sem tud kiszámítani, vagy amiben nem tud belátni. Tehát hogy a másikkal kapcsolatban neki is sokszor felmerülnek kérdések.
Piranézi, Susan Clark regényét az Agavé könyvek kiadó jelentette meg.